Dzsungelharc. Hogyan maradjunk talpon? Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
Továbbra is a Dzsungelharcot halljátok, a cégeket működtető emberi energiáról. Vendégem Molnár Báfi Kata, a Salt Communications és a Képmás kiadó tulajdonosa.
Ezt a saját vállalkozásodon meg tudod csinálni? Mert például arra is gondolok, hogy oké, van ügy, de hát egy vállalatnak működnie kell, emberek...
Na de ez egy ügy. Tehát az egy ügy, nem? Igen, tehát hogy én azt gondolom, hogyha az ember elszegődik valahova, bármilyen intézményhez, akkor az ő ügye is, hogy az intézmény az működő képes legyen. Nekem például, amikor a vállalkozásomat csináltam, a Saltot, ami most is az első számú vállalkozásom, akkor nagyon fontos szempont volt az, hogy ez egy jó munkahely legyen. És ezt újra meg újra el is mondom, mai napig is minden új belépőnek, meg a kollégák is tudják, és szerintem meg is élik, hogy ez, hogy nekem ez egy fontos szempont, fontosabb szempont minden másnál talán, hogy ide jó legyen reggel bejönni, és az ember másnap is szívesen bejöjjön, meg harmadnap is, és persze lesznek nehezebb periódusok, amikor majd nehezebben jövünk be, mert pont nehéz a munka, de úgy összességében, ha belegondolunk, ez egy jó munkahely legyen, és mindig azt szoktam mondani, hogy ha ez nem jó munkahely, akkor visszamegyek a MOL-ba, mert ott többet kerestem, mint itt a saját vállalkozásomban, ami most már nem teljesen igaz, de az első években biztos, hogy igaz volt, és de jól mutatja ezt a fajta hozzáállásomat, hogy igen, egy vállalkozás is abszolút ügy szerintem, és pont egy vállalkozás kellő, főleg egy kis vállalkozás, kellőképpen kicsi sziget ahhoz, hogy meg lehessen mutatni, hogy az ilyen sztereotípiák, hogy mondjuk egy vállalkozásnál csak az számít, hogy a tulajdonos mennyi profitot tud zsebre tenni, azok nem feltétlenül igazak, vagy nem kell igazak legyenek, tehát hogy egy vállalkozásban is lehet azért dolgozni, bármilyen közhelyesen hangzik is, hogy akkor az egy olyan helye legyen a világnak, ahol jó lenni. Hát a közelmúltig nagyobbak voltunk, tehát még mit nyáron is, majdnem 30 fős volt a Salt, és valóban ez a majdnem 30 fő az egy más típusú működés. Ott már nem ilyen erősek ezek a kohéziók, illetve ilyen klikkek tudnak kialakulni. Ezzel együtt szerintem még így 30 fősen is azért az egy osztályi méret, azért az egy jól működő közösség, és jól működő közösség is volt. Itt pont közben történt nálunk egy struktúraváltás, a tulajdonos társammal szétváltunk itt az elmúlt hónapokban, és emiatt kisebb lett a cég, és kisebb lett a csapat is. Az osztály közösségnél nagyobb cégben soha nem is gondolkodtam. Hogyha összeszámoljuk, ott van a Képmás kiadó is, meg a Képmás online Kft., mindenhol vannak szakemberek, kisebb közösségek. Biztos, hogy együtt volt, hogy majdnem 50-en is voltunk, vagy 41 néhányan, de azért ezek határozottan egymástól elkülönülő cégek, tehát nem lehet ilyen egyszerűen összeadni a létszámot. Van egyfajta méretgazdaságosság, persze a mi iparágunkban is, de mondjuk vannak nagy ügynösségek, 100-120 fősek, akár itt a magyar piacon is, nem ritkaság. Tehát szerintem nem itt 30 fő alatt van a méretgazdaságosság határa, de mondjuk azokon a területeken, amiken mi dolgozunk, ahol mi munkát vállalunk, abban a nisben, amit mi megtámadtunk, amikor létrehoztuk a Saltot, és ez kifejezetten a kultúra, oktatás, társadalmi ügyek, tehát szociális ügyek kommunikációja, nem pedig ilyen hardcore marketinges munka, tehát mi nem mosóporokkal foglalkozunk, vagy nagy cégeknek a kommunikációjával. Tehát ebben a nisben kisebbek a büdzsék, talán pont ezért is lett ez ilyen mostoha gyerek, hogy a nagy ügynökségek úgy lepattintják magukról, nem lehet rajta sokat keresni, és mi szívesen dolgozunk ezen a területen.
Így felvetődött bennem a kérdés, hogy nisnek hívod az élet olyan fontos területeit, mint a kultúra.
Hát nagyon fontos.
És egyéb ügyek, amiket említettél, hogy persze tudom, hogy a nagyvállalati szektorban sokkal több a pénz, tehát hogy több az erőforrás, de valójában nem biztos.
Hát ez egy luxus ezekkel a dolgokkal foglalkozni. Igen, tehát a kollégáim is ezt szokták mondani, hogy ezekkel az ügyekkel foglalkozni egy luxus, mert nagyon jó foglalkozni vele, ugye? Tehát de olyan csak, szempontból hát luxus.
Azért, hogy jó.
Hogy hát persze, hát sokkal jobb dolog azon töprengeni, hogy hogyan végezzük jól a kommunikációját mondjuk a felzárkózó települések programnak, amiben a 300 legszegényebb falunak a felzárkóztatásával foglalkozik, együtt összefogva az összes nagy karitatív szervezet, tehát ez egy fantasztikus program, most ennek a kommunikációjával foglalkozni, az egy fantasztikus jó dolog. És ezért öröm a szaladba dolgozni, mert ilyen típusú munkákat végezhetünk. De azért azt látni kell, hogyha dezodorokkal, meg mosóporokkal, meg nem tudom mivel foglalkozik, gépkocsival, meg biztosítások kommunikációjával foglalkozunk, akkor azzal többet lehetne keresni, mert azoknak a marketing büdzséi nagyobbak. Ez ennyire egyszerű. És ezért mondtam azt, hogy ez egy nis, mert ez egy olyan terület, amit nagyon jó csinálni, nagyon komoly szakmai felkészültség is kell hozzá, és azért én elsősorban ez alapján válogatom össze a munkatársaimat, hogy legyen meg hozzá ez a felkészültségük. Tehát ezek nem átlagos munkák, mindegyikhez kell valami fajta rutin ezen a területen, de igenis nis, olyan szempontból, hogy erre ritkán szoktak szakosodni ügynökségek, mert nem feltétlenül éri meg. És így kapcsolódik a méretgazdaságossághoz, hogy valószínűleg ezért vagyunk mi egy ilyen kisebb méretben, egy osztályközösségnek a méretében, mert az ilyen típusú munkáknál azért ez mégiscsak így gazdaságos valóban.
Miért kell több szakértelem ehhez, hiszen ezek az ügyek, amiket például említettél, szinte magától értetődőek, tehát nem kell mondjuk így kapcsolódási pontokat teremteni. A befogadók, tehát a célcsoport és a
hát ha kicsit kiadó, belegondolsz, egyáltalán nem.
De dezodorról szerintem nehezebb dolga van az embernek, hogy igazán jó legyen, és kitűnjön ebből a reklámtengerből.
Kicsit belegondolsz, egyáltalán nem egy magától értetődő. Tehát például a felzárkózó települések programnál arról van szó, hogy ezeken a településeken 99%-ban roma közösségek élnek. Most Magyarországon bármit kommunikációval megtámogatni, ami roma közösségekre vonatkozik, nagyon nehéz, mert egyszerűen a PR tevékenység a social media a különböző platformjain folyik, ahol nincs politikai korrektség, ahol mindenki azt kommentel oda, amit szeretne, és ahol az emberek kiadják a feszültséget magukból, ami felgyűlt bennük. Úgyhogy egyáltalán nem könnyű úgy megközelíteni ilyen témákat, hogy ott ne váljon kifejezetten akár egy ellenséges adtak áldozatává egy kiváló kezdeményezés vagy jó téma. De másrészt azért is gondolom azt, hogy nagyobb felkészültség kell hozzá, mert ha megnézzük a kommunikációs vagy marketing tankönyveket, az összes tankönyvi példa, az összes minden, ami mentén kidolgozták a tananyagokat, minden, ami mentén a megoldási stratégiákat kidolgozták, tehát amiket tanul az ember, azok mind piaci márkákról szólnak. Ezek pedig nem piaci márkák, hanem ezek itt emberi közösségek, ugye a kultúrában is, az oktatásban is, a szociális területen is, ahol az emberi tényező is masszívan jelen van, ugye, ami minden projektet ugye meg tud gyengíteni, meg át tudja állítani a váltókat, meg más fénybe tud helyezni, és nekünk gyakorlatilag csak ilyen projektjeink vannak. És a harmadik dolog, ami miatt nehéz, az, hogy a megrendelők nem annyira rutinosak. Tehát nem egy nagyvállalat marketing osztálya ül nekünk ott megrendelői oldalon, hanem szociális szakemberek, kulturális szakemberek, oktatási szakemberek, akik nem értenek valójában a kommunikációhoz meg a marketinghez, vagy nem úgy értenek, ahogy egy profi multis marketinges munkatársért, vagy nagyon ritka, ha úgy értenek hozzá, és éppen ezért nem rutinosak megrendelőként. Tehát
de ez nektek nem jobb? Nem ad nagyobb szabadságot?
Nagyobb felelősséget ad, nem nagyobb szabadságot, mert azért úgy jó dolgozni ügynökségként, hogyha az ember együtt, a megrendelővel együtt tud kialakítani egy projektet, és együtt tud gondolkodni, és mind a ketten ugye azt az oldalát építik a közös projektnek, amihez ők jobban hozzáférnek, vagy értenek. Itt meg sokkal nagyobb a felelősség az ilyen projektekben, és hát sokszor azért a nehézség is, mert azért a marketinghez, meg a kommunikációhoz, ugye, mint a focihoz, meg a vírusvédelemhez, ugye ebben az országban mindenki ért, tehát azért sokszor találkozunk olyan megrendelői mentalitással is, ahol fejezetten, hát edukálnunk kell előbb az ügyfelet, meg kell tanítanunk, rá kell vezetnünk arra, hogy neki mi lesz a jó, hogy mik ennek a munkának a szabályosságai, a megoldási metódusai, hogyan tud ő ebből profitálni majd, és hogy ez nem feltétlenül azokon az úton, módon lesz, ahogy ő ezt eredetileg valamilyen prekoncepció mentén elképzelt.
Azért is kérdezem, mert a kép más, azért ez egy picit hasonló sztori, mert ha jól emlékszem, egy, ahogy mondtad, egy ilyen kis plébániai amatőr újságból indult, és akkor érkeztetek ti Nagy István kollégáddal, és csináltatok belőle egy valóban piaci típusú lapot. Na most hát a plébániai közeg az minden, csak nem piaci, és szerintem ott aztán tényleg nincs semmilyen marketing szakértelem, vagy kommunikációs szakértelem, és mégis sikerült ez a teljes átállítás. Ez azért volt, mert akkor szabadkedet kaptatok, vagy jól megértettétek magatokat a mondjuk így a megrendelővel, vagy a partnerrel.
Ez, igen, ezek együtt. Tehát azért igen, valóban, én most értem, amire gondolsz, tehát egy ilyen zöld, kvázi zöldmezős beruházás, ugye, ahol nagyobb a szabadság, ott tényleg olyan látványos eredményeket lehet felmutatni, és azért valóban a képmesternél is részben ez történt. Ugyanakkor azt látni kell, hogy ott mi a megrendelővel, az alapítókkal, a tulajdonosokkal első perctől kezdve nagyon szorosan együttműködtünk, és ő bennük megvolt a nyitottság és a kellő alázat arra, hogy...
Rátok bízták magukat?
Igen, de nem úgy bízták ránk magunkat, hogy akkor csináljátok, amit akartok, hanem úgy, hogy végig jelen voltak a folyamatban. Bennünk is volt kellő alázat, hogy megértsük az ő indítatásaikat, mert ez is nagyon fontos, és ő bennük is volt kellő alázat ahhoz, hogy azt mondják, hogy itt van valami, amihez ti értetek jobban, nézzük meg, hogy mi sül ki belőle. Egy nagyon szerencsés együttállás volt, én most utólag azt gondolom. Ugye miközben a képmásnál aztán tulajdonosok is lettünk, ráadásul mostanra többségi tulajdonosok. Egy ilyen kiadónak, egy printlapnak a kiadása, az azért részben ilyen missziós terület, tehát nem szeretnék véletlenül se úgy csinálni még ebben a műsorban sem, mint hogyha ez egy nagyon profitábilis dolog lenne manapság, de egy olyan érték és egy olyan platform jött létre, amire rengeteg pozitív visszajelzés érkezik, és amire mi mindannyian nagyon büszkék vagyunk, és én magam tulajdonosként szívesen beleteszem az energiát, meg a pénzt abba, hogy ezt fent tudjon maradni.
Hát egy újság az szellemi csomópont tud lenni, hát a magyar szellemi, a magyar kulturális életben tudunk erre példákat, mert mondjuk a Nyugat, azt hiszem, az nem kelt el több.
Ezt bóknak veszem, hogy a Nyugathoz hasonlítod.
Több, mint pár ezer példány, tehát nagyon kis példányszámban. És hát tényleg egy misszió, de ha ez ilyen misszió, akkor miért volt fontos az, hogy mégiscsak olyan piaci legyen? Tehát ugye a kinézete valóban az a modern magazinokat idézi. Címlaptól elkezdve a belső tipóig minden. És ahelyett, hogy a tartalomra repültetek volna rá még inkább, szóval miért volt fontos ez az áramvonalasítás, korszerűsítés?
Hát mi nem csak a külcsínre repültünk rá, tehát ez valóban az a látványos, a szemnek főleg, de végig úgy gondolkodtunk arról, hogy milyen a vizuális megjelenése ennek a lapnak, hogy az maga is tartalomhordozó. Ugye én Nagy Istvánnal dolgoztam együtt, meg a Szaltban is mi együtt voltunk tulajdonosok a közeltmúltig. Ő egy nagyon komoly és jó szakember, egy dizájner, akitől én azt tanultam, és tényleg tőle tanultam, hogy ami szép, az egyben jó, ahogy a Geszti Péter a Dzsungel könyvében megírta.
Ezt a pilóták is szokták mondani, hogy amelyik repülőgép szép, az jó repül.
Tehát ezt nem tudom, hogy a pilótáknak is így mondják, de hogy a forma, mondjuk a fotó vagy képanyag, a tipó, a dizájnja egy magazinnak, az nem csupán illusztráció, hanem az önmagában is egy értéket, egy tartalmat hordoz. Tehát azt szoktuk mondani, hogy a képmásban van vizuális tartalom, meg verbális tartalom, és hogy ez a kettő, ha összeér és egymást erősít, és ugyanazt mondja, nem mond ellent, mondjuk egy gagyi vizuális megjelenés egy veretes verbális tartalomnak, ugye akkor van az a brand azonosság érzésünk, hogy akkor egy kicsit szakmai legyek, akkor érezzük azt, hogy ez kerek történet, ez minden ízében és részletében ugyanazt mondja el nekünk, ugyanazokat az értékeket közvetíti ez a lap. És nekünk ez a, hát nem kicsi célunk volt, vagy hát talán túl bátor célunk volt a képmással, hogy ilyen lap legyen belőle, mert azt felismertük egyébként, hogy amit tartalomban hordoz, az alappiacon egyedi, az ott nagyon jó értelemben találkozik a hagyományos munkamódszertan, nagyon korszerűen kifejezett értékekkel, és hogy ezt kellene valahogy a vizuális világban is hozni. És szerintem ezt sikerült is, összetegyük így ezt a lapot, és a képmás sikerének ez az egyik titka.
azt mondtad misszió, de egyébként, mint kiadó volt, volt-e üzleti cél? Tehát úgy állt-e fel a kép más, hogy oké, most van ez a kis előd, ez a tartalom, átvesszük, piacosítjuk, és ebből lesz egy vállalkozás, mint közönségesen a kiadó.
Igen.
Megélt, pénzt csinál.
Hát igen, tulajdonképpen az volt vele gazdasági cél, az volt a gazdasági cél, hogy saját magát eltartsa, illetve az volt a gazdasági...
Tehát nem a profit, hanem...
Tehát nem feltétlenül a profit, igazából nem is vett mi onnan soha, a tulajdonos értelemben nem vettünk ki profitot, mindent mindig visszaforgattunk. Azt szerettük volna elérni, hogy ez egy profi szerkesztőség legyen, akik úgy is gondolnak magukra, mint egy gazdasági társaságra, ami nagyon fontos különbség, mert ahogy te is mondtad, plebániai jellegű lap, vagy egy egyszerűbb műhely, az folyamatosan támogatásokat keres, és én azt szerettem volna, hogy ők ne támogatást keressenek, hanem váljanak termékké, és adják el magukat, mind a magazint, mind az abban levő hirdetési felületeket nyilván, mert egy média termékben ugye két termék van. És ezt a váltást kellett ott megugrani, és ezt megugrottuk akkor, már sok évvel ezelőtt, és azóta is ezen az alapon tud a képmás működni, és akkor utána persze fejlesztettünk mellé egy képmást online-t, ahol egyébként most nagyon sokat dolgozunk, mert szeretnénk, ha az is legalább olyan reputációval bírna, meg minőséggel, mint a képmás print a maga területén, de azért ott még van sok feladatunk, de a gazdasági cél tulajdonképpen ez volt, hogy egyáltalán ez a vállalkozás, ez az intézmény, ez mind termékre és mind gazdasági társaságra gondoljon magára, és úgy kezdjen el működni, és ne pedig úgy, mint valami civil szervezet gondol magára, hogy támogatókat keres, és akkor persze kompromisszumokat köt akaratlanul is.
És ez pusztán azért volt, mert határozott érték közvetítő lap a kép más, ugye most családok lapja, vagy nem tudom, jó fordítom el, tehát hogy nagyon, inkább azt akarom kérdezni, hogy nagyon karakteres értékpozíciót foglalt.
Ez egy keresztény konzervatív lap a kép más.
És ezért ezt az üzle, ez önmagába zárhatta ki azt, hogy oké, a fő cél az, hogy legyünk nullán, de nem biztos, hogy nem egy pénzkereső vállalkozás lesz.
Hát én szerintem ez nem értékrend kérdése, hanem egy printlap, az nem egy 21. századi termék.
Én
műfai sajátosságnak gondolom, igen. Itt is tulajdonképpen egyéb termékeket kellett mellette kifejlesszünk, amik összességében közösen együtt nullszaldósan tudnak működni. Tehát ugye nekünk is lettek képmásestek, kialakítottuk a Média Családért díjat, ami egy ilyen szponzorációs termék. Ugye én a szponzorációs területen viszonylag otthonosan mozogtam, mert a MOL-ból ezt hoztam magammal. Vannak podcastjeink, ugye az online-unk is viszonylag erős, tehát számos más terméket kialakítottunk, és aztán ezek együtt tudnak úgy működni, hogy az egy ne legyen veszteséges.
Szerintem a többiek is ezt csinálják.
Persze, szerintem is ezt csinálják.
Ez a stratégia ezen a piacon.
Persze, persze, de hát ez rendben is van.
Ebben az értelemben most egyensúlyba került a Szolt például.
Hát én azt tudom mondani, hogy bennem most rettenetesen sok energia van, dúl az energia, úgy mondjam. Tehát már éppen egy ilyen burning out állapot fele meneteltem. Ugye el voltam fáradva, meg nyűgös voltam, meg egy csomó feszültség volt bennem a munkafronton. Most, hogy itt hirtelen úgy alakultak a viszonyok, hogy ezt egyedül fogom folytatni a szaltos munkát, ez valahogy dinamizálta bennem a rejtett tartalékokat, és most nagyon lelkesen nézek a jövő elé. Szerencsére kiváló középvezetőket sikerült kinevelni az elmúlt évek során, akik nagyon nagy segítségemre vannak, meg nagy támaszaim ebben az átalakulási folyamatban. És hát az ügyfeleink is nagyon ragaszkodtak hozzám, meg a csapathoz. Ez is kiderült, úgyhogy nagyon megerősítő, pozitív visszajelzéseket kaptunk. Így könnyű ugye folytatni a munkát, úgyhogy nagyon sok hála van bennem. És nagyon várom, hogy ez hogy fog alakulni. Rettentesen optimista vagyok, tehát szerintem ez nagyon, én jól működök ilyen önálló módon. Lehet, hogy tényleg 50 éves kell legyek ahhoz, hogy legyen most akkor egyedül egy cégem, eddig mindenben mindig társtulajdonos voltam. Lehet, hogy így megérett erre a helyzet, hogy most ezt így egyedül vezessem, de ez érdekes módon semennyi szorongással, meg ijedelemmel nem tölt el engem jelenleg. A szétválás pillanatában, vagy az elején akkor megijedtem, de azóta feltöltöttem, én úgy érzem, hogy ez remekül fog így működni. Bizonyos értelemben felszabadító érzés. Igen.
Molnár Báfi Kata, köszönöm, hogy eljöttél a Dzsungelharcba.
Én köszönöm.
A Dzsungelharc mai története véget ért, vendégem Molnár Báfi Kata, a Salt Communications és a Képmás kiadó tulajdonosa volt. Egy hét múlva újra itt leszünk, egy újabb történettel a szabadságról, elszántságról és a kitartásról, amiből nem csak az üzletben lehet tanulni. Köszönöm, hogy velünk voltatok. Réta Igort hallottátok.
Ez volt a Dzsungelharc. Réta Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.